Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Műsorunk első felében először arról lesz szó, hogy a keleti kihívásokról volt szó a NATO tagországok külügyminiszteri ülésén. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy a következő időszakot kevésbé határozza majd meg a kelet-nyugat szembenállása. Közép-Európának egyértelműen az az érdeke, hogy egy kultúrát, kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd legyen kelet és nyugat között, mondta Tatár Tímea összefoglalója.
Magyarország nem tekinti Oroszországot közvetlen a területét érintő biztonsági fenyegetésnek, de tiszteletben tartja, hogy a NATO más tagállamai ebben másképpen gondolkodnak, mondta Szijjártó Péter. Elkötelezett NATO tagként Magyarország mindig is szolidáris volt a szövetségeseivel, de Magyarország is elvárja a szolidaritást, utalt az ukrajnai helyzetre a külgazdasági és külügyminiszter.
Sajnos azt kell hallanunk a kárpátaljai közösség vezetőitől, hogy nyelvhasználat, oktatási jogok területén bizony több joguk volt még a szovjet időkben, mint amit a mostani jogszabályok biztosítanak a számukra. Márpedig ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan. Ezért hát azt várjuk el a szövetségeseinktől, hogy ne ránk gyakoroljanak nyomást, hogy engedjük a NATO-Ukrajna miniszteri bizottság üléseinek összehívását, hanem tegyék világossá Ukrajna számára, hogy a NATO-val való szorosabb együttműködésnek egyértelmű előfeltétele a NATO felé vállalt kötelezettségek teljesítése, amelyek között ott szerepel a kisebbségi jogok védelme is.
Az energiabeszerzések kapcsán Szijjártó Péter leszögezte. Magyarországnak is az a nemzet stratégiai érdeke, hogy minél több forrásból, minél több útvonalon tudjon energiahordozókat vásárolni.
Tehát abban az esetben, hogyha a szövetségeseink komolyan gondolják, hogy hozzájárulnak az energiaforrások beszerzésének diverzifikálásához, akkor feltétlenül szükséges az új gázvezetéképítések támogatása, és a térségben lévő gázmezőkről a gázvagyon kitermelése.
Szijjártó Péter pozitívnak értékelte az Egyesült Államok külügyminisztere és a visegrádi négyek közötti egyeztetést, ahogy fogalmazott, mindenki kifejezetten jó érzésekkel állhatott fel az asztaltól.
Soha korábban visegrádi amerikai külügyminiszteri egyeztetése még nem került sor, ez is világosan mutatja a visegrádi csoport erejét, világosan mutatja a Közép-Európa szerepét, az még az óceán túloldalán is ezek szerint egyértelműen látszik, hogy a visegrádi csoport egy olyan erős együttműködés jelent, amely az európai növekedés motorja lehet az elkövetkezendő időszakban.
Az oltások kapcsán elmondta, soha nem ideológiai kérdésként kezelték a vakcina beszerzéseket, az a fontos, hogy legyen elérhető és legyen biztonságos. Az Európai Bizottság által lekötött oltóanyagokkal kapcsolatban azt mondta, a bizottságnak arra kellene fókuszálnia, hogy betartassa a megállapodásokban rögzített mennyiségeket és határidőket.
Gazdasági és adott esetben katonai vetélytársai a nyugati világnak Kína és Oroszország, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára. Kisberedek József szerint nincs sok értelme a szankciós politikának. A riporter Németh Zoltán.
Tulajdonképpen Kínára úgy is tekintenek, mint egy gazdasági szövetségesre. Egyesült Államok részéről ez a helyzet másképpen nyilvánul meg. Egyrészt katonai versenytárs, gyorsan jön fölfelé Kína, minden szempontból, gazdasági szempontból is, uralni kívánja a világot. Itt szembe találja magát az Európában és az Egyesült Államokkal, tehát itt nagyon sok olyan téma merül fel, ami egymással nehezen összeegyeztethető.
Ezek a kínaiak, de mi van az oroszokkal? Az oroszokkal szemben is például az Európai Unió, csak úgy, mint egyébként a kínaiakkal kapcsolatban is, szankciókat vezet be. Van egyáltalán bármiféle értelme annak, hogy ezt a két nagy hatalmat szankcionálja Brüsszel?
Én úgy gondolom, hogy ennek nem sok értelme van. Azért nincs sok értelme a szankcióknak, mert a szankciókat általában meghozzák, de a másik oldalon meg igyekeznek kijátszani.
Meg utána viszonozni is kvázi, mert akkor szankciókat vezetnek be viszonozni.
Tehát semmiképpen nem ez. A szankciós politika már lassan kezdeni elveszíteni a létjogosultságát, de nem veszíti el, mert az amerikaiaknak ez egy komoly fegyver a kezükbe, ez európaiak próbálják majmolni, bocsánatot kérek a kifejezésért az amerikaiakat, És az európaiak viszont Oroszországgal szemben azért nem olyan nagy lelkesedéssel vezetnek be szankciókat, mert a gazdaság együttműködésre szükség van. Na most az oroszok is pontosan tudják, hogyha ellenük szankciókat vezetnek be, akkor ők vagy kiátszák, vagy megpróbálják ezt az egészet visszafordítani. Tehát nem egy értelmes dolog. Értelmes dolog az lenne, ha leülnének nagyon sok kérdésben, elsősorban a három nagy, nekik valahogy, ha nem is a hármas szinten, de legalább bilaterális szinten meg kellene állapodni. Az amerikaiak számára komoly kockázatot mondhatnám, az fenyegetést jelent, ha az oroszok és a kínaiak összefognak. Erre ők nagyon allergiások, és tulajdonképpen lehet azt látni, hogy egy lazább szövetség kezd kialakulni Kína és Oroszország között sok területen, beleértve még a hadipari együttműködést is, amiből később lehet egy olyan, hogy főleg az orosz részről különböző egyéb országokat is támogatnak haditechnikai eszközökkel.
Lavrov azt mondta Kínában, hogy a nyugati országok, államok hatalmak szemét azt szúrja, hogy nem akarják elismerni, hogy többpólusú a világ, és adott esetben más gazdasági, illetve politikai központok is, vagy adott esetben katonai központok is létrejöhetnek az Észak-Atlanti Szövetségen kívül. Van ebben igen, valami?
Van ebben, ez egy jó felismerés a Lavrov részéről, nem akarják sem elismerni, sem elfogadni. Ugyanakkor ha megnézzük azt, hogy a NATO-n belül is milyen elgondolások vannak, és ugye ebben az évben meg fog születni nagy eséllyel a NATO 2030-ig tartó új doktrinája, amiben fölveszik a kapcsolatot és az együttműködést ki fogják alakítani az előbbi elmondott országokkal, tehát olyan országgal, mint például Japán, olyan országgal akarnak kiépíteni kapcsolatot, mint Ausztrália például, vagy Dél-Korea, ami azt jelenti, hogy a NATO szeretne megjelenni a távol-keleti térségben, és erre megvan az esélye, mert erről már tárgyalnak. Tehát tulajdonképpen, hogy most elfogadom azt, hogy többpólusú világban élek, vagy nem, az megítélés kérdése, de a realitás az, hogy bizony abban élünk, és nem csak Amerika tudja diktálni a feltételeket a világnak, hanem most már ott van Kína, és számolni kell Oroszországgal is. Nem úgy, mint egy erős középhatalom, hanem nyugodtan mondhatjuk azt, hogy mint világhatalom jelenik meg.
Számolni kell velük egyébként gazdasági és katonai értelemben is?
Lehetetlenség nem számolni, tehát mindenképpen természetesen számolni kell, mert ha megnézzük azt, hogy Kína igyekszik nyugat felé kapcsolatokat kiépíteni gazdasági területen, akár Európa irányába, akár a közel-kelet irányában, vagy afrikai térség irányában, természetesen szelektív módon. Ez azt jelenti, hogy igyekeznek korábbi bezártságot megszüntetni, és kiépíteni a hatalmukat, a kapcsolatukat nyugati irányba, ami nem tetszik az Egyesült Államoknak, és ez van néhány európai ország, aki szintén nem nagy lelkesedéssel fogadja a kínai előretörést.
Kisberedek Józsefet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát hallották. Megszavazta az orosz parlament alsóháza a választási törvény módosítását, így Vlagyimir Putyin még kétszer jelöltetheti magát elnöknek. Az Inforádiónak nyilatkozó szakértő szerint azonban nem biztos, hogy Putyin él a lehetőséggel. Varga Mónika összefoglalója.
Az orosz alkotmány a tavaly július 1-én megszavazott módosítását megelőzően kizárta annak lehetőségét, hogy az orosz elnök két egymást követő ciklus letöltése után ismét versenybe szálljon a tisztségért. A most elfogadott változtatás törölte a törvényben szereplő egymást követő kitételt, ugyanakkor lenullázta a hivatalban lévő államfő addigi mandátumait. Vlagyimir Putyin így 2024-ben ismét indulhat az elnökségért.
Én azt gondolom, hogy ez még nincs lejátszva.
Anton Bendázsevszki, posztszovjet térség szakértő az Inforádiónak azt mondta, Putyin a választási törvény módosításával időt akart nyerni.
Hogy vagy előkészítse nyugodtan a lehetséges utódlást. Putyin biztonsága is ezzel megoldva lenne. Posztszovjet térségben a politikai vezetők erősen tartanak attól, hogyha kikerülnek a hatalomból, akkor büntető eljárások indulnak ellenük. Nyilván egy megbízható ember ezt a kérdést megoldaná. Vagy ha mégsem találna ilyen embert, akkor Putyin bizony indulni fog 2024-ben, és akár tényleg 80x éves koráig hatalma maradhat.
Anton Bendázsevszki szerint a módosítás nélkül megindulhatott volna az utódlási harc, ami a gazdasági instabilitás után politikai bizonytalanságot is hozott volna Oroszországban. A szakértő egyébként úgy látja, jelenleg hárman esélyesek az elnöki posztra, ha Putyin úgy dönt, mégsem újrázna.
Mondták Dmitri Medvegyevet, aki Putyinnak régóta ugye szövetségese, korábban ugye elnök is volt, aztán ott van Mihály Misusztyin személy, aki most tölti be a miniszterelnöki pozíciót. Úgy tűnt, hogy egyfajta technikai miniszterelnöknek készült átmeneti időszakban, de egészen jól megmutatta magát. A koronavírus elleni küzdelemben egészen jó teljesít Oroszország. Tehát azt hallani belső politikai körökből, hogy Misusztina elégedett Putyin.
Ugyancsak esélyes az elnöki címre Szergej Sojgu védelmi miniszter, aki a világsajtót bejárt képek szerint együtt töltötte a hétvégét Vlagyimir Putyinnal. Az elnök már nem először mutatkozott együtt a politikussal, így úgy tűnik, mintha Putyin maga is közeli bizalmasaként akarná láttatni a 65 éves minisztert. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy az Európai Tanács elnöke szerint Brüsszel legfontosabb feladatának tekinti, hogy gyorsítsa a koronavírus elleni vakcinák gyártását Európában, és javítsa az oltóanyagok tagországok közötti elosztását. Charles Michel erről videokonferencia keretében megtartott uniós csúcs után beszélt. Varga Mónika összefoglalója.
We all know we could have been much faster if all pharmaceutical companies had fulfilled their contracts.
A koronavírus elleni tömeges oltás sokkal gyorsabban menne, ha a vakcinagyártó vállalatok betartották volna az unióval kötött beszerzési keretszerződéseiket, közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Kiemelte, hogy például a brit-svéd érdekeltségű AstraZeneca gyógyszergyár eddig 17 millió adag vakcinát szállított az Európai Unió országaiba, a szerződésekben foglalt 180 millió helyett.
We want to make sure that Europe gets its fair share of vaccines.
Az elnök felhívta a vállalat figyelmét arra, hogy teljesítenie kell szerződésbeli kötelezettségét, mielőtt az oltóanyagot exportra kínálná. Ezzel kapcsolatban elmondta, az Európai Bizottság szerdán megszigorította az oltóanyagok kivitelére vonatkozó szabályozást, további feltételekhez kötötte az export engedélyezését. Ursula von der Leyen szerint eddig az unióval szerződésben álló cégek 88 millió adag vakcinát szállítottak a tagországoknak, amelyek ebből 62 milliót használtak fel. Az unióban ez idáig 18,2 millió ember kapta meg az oltás mindkét dózisát, 26 millióan pedig még csak az elsőt.
Et l'urgence impérieuse qu'il y a à continuer à travailler pour améliorer en Europe la production de vaccins.
Charles Michel, az Európai Tanács elnöke azt hangsúlyozta, az Európai Unió legfontosabb feladatának tekinti, hogy gyorsítsa a koronavírus elleni vakcinák gyártását Európában, és javítsa az oltóanyagok tagországok közötti elosztását. Arról is beszélt, hogy a következő hetekben döntés születhet arról, az Unió milyen feltételek mellett vezesse be a koronavírus elleni oltást bizonyító EU-s igazolványt. Az Európai Tanács elnöke kiemelte. A tagállamok vezetői rendhagyó módon megbeszélést folytattak a transatlanti kapcsolatokról is, Joe Biden amerikai elnök részvételével. A felek egyetértettek abban, az Európai Unió és az Egyesült Államok minden eddiginél nagyobb felelősséggel tartozik azért, hogy globális stabilitást, jólétet, békét és gyarapodást hagyjanak a jövő generációira, mondta. Azzal kapcsolatban, hogy a Földközi-tenger keleti medencéjében Törökországnak a földgáz kitermeléssel kapcsolatban feszült lett a viszony a Görögországgal és Ciprussal, kiemelte. A térség stabilitása és békéje kulcsfontosságú úgy a régió, mint az EU számára is. Charles Michel kifejezte abbéli reményét is, hogy Ankara előremutató lépéseket tesz a konfliktus rendezésére, így az EU kapcsolata javulhat és kiszámíthatóvá válhat vele.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez itt az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír- és háttérműsora. Az Európai Bizottság március 17-én nyújtotta be javaslatát a digitális zöld igazolvány bevezetéséről. A javaslatot a tervek alapján nyárig kellene elfogadnia a parlamentnek és a tanácsnak. Célja, hogy az unión belül még a koronavírus járvány idején is biztonságosan és szabadon lehessen mozogni. A digitális zöld igazolvány tartalmazná, hogy birtokosait beoltották-e már koronavírus ellen, rendelkezik-e negatív koronavírus teszttel és átesette korábban koronavírus fertőzésen. A szerdai vitában a Renew Europe frakciójának első felszólalója a Momentumos Cseh Katalin volt.
Right now we have a chance with a digital green certificate.
Most választás előtt állunk a digitális zöld igazolvánnyal, hogy meghalljuk a polgáraink hangját is.
mert sok millió európai vágyik arra, hogy visszakapja az életét, és vágyik arra is, hogy visszakapja a megélhetését, ami nagyon gyakran függ az idegenforgalomtól, a közlekedéstől, a határon átnyúló kereskedelemtől. De vannak olyan hangok is, akik attól tartanak, hogy visszaélnek az adataikkal, esetleg hátrányos megkülönböztetés éri őket. Meg kell hallanunk az ő hangjukat is. Ez az, amiért a parlament továbbra is 450 millió polgár hangja lesz. Az oltóanyag beszerzés körüli problémákkal az Európai Unió azt kockáztatja, hogy az első számú bűnbak lesz.
Hozzászólt röviden a fideszes Tóth Edina, független EP képviselője is.
A szomorú uniós eredményeket látva úgy gondolom, hogy az EU-nak a jelenleg legégetőbb problémára, mégpedig a vakcina beszerzésre kéne koncentrálnia. Fontos, hogy az Unió minél gyorsabban, minél több vakcinát szerezzen be, hiszen a nagy átoltottság jelenti az egyedüli kiutat a koronavírus világjárványból. A brüsszeli intézmények azonban még most is ideológiai jogalkotásba kezdenek a vakcina útlevéllel kapcsolatban. Szeretném hangsúlyozni, hogy polgárainknak most nem diszkriminatív vakcina útlevélre, hanem vakcinára van szükségük.
Az igazolványokat digitális vagy papír alapú változatban állítják ki. Mindkét változat rendelkezik egy QR kóddal, amely tartalmazza a szükséges kulcsfontosságú információkat, valamint egy digitális aláírást a dokumentum hitelességének igazolására. Az igazolvány díjmentesen lesz elérhető, és az azt kiállító tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein, valamint angolul állítják ki. Az Európai Parlament foglalkozik az Unió saját bevételi forrásainak reformjához és új források bevezetéséhez szükséges három jogszabállyal is. A saját forrásokról szóló határozat tagállami ratifikációja elengedhetetlen az európai helyreállítási tervhez szükséges 750 milliárd eurós hitelfelvételhez. A három jogszabályban az uniós bevételek kiszámítására és egyszerűsítésére, a készpénzforgalomra és monitorozási, valamint ellenőrzési jogokra vonatkozó előírások szerepelnek. A parlamenti döntéseknek köszönhetően felgyorsulhat az uniós büdzsé bevételi oldalának reformja, így a 750 milliárd eurós európai helyreállítási alap felhasználása is. Emellett az uniós költségvetés olyan új bevételi forrásokhoz jut, mint például a műanyagokra kivetett adó, amely segít majd visszafizetni a helyreállítási alap generálta adósságot. A képviselők jogi eljárást helyeznek kilátásba a bizottság ellen akkor, ha az nem lép fel az uniós költségvetés és értékek védelme érdekében. Az EP többsége szerint kulcsfontosságú az európai helyreállítási alap és az uniós értékek védelme. Kiemelik, hogy a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet alkalmazása nem függhet iránymutatások elfogadásától, olyan iránymutatásokétól, amelyeknek a készültéről a bizottság korábban adott tájékoztatást. Az uniós ügyekért felelős magyar igazságügy miniszter Varga Judit szerdán azt írta Facebook oldalára, idézem, miközben a koronavírus járvány Európában elemi erővel tombol, és a tagállamok azon dolgoznak, hogy emberéleteket mentsenek, az Európai Parlament ismét megpróbálja rátenni a kezét a magyar embereknek járó forrásokra. Az Afrikával való kapcsolatok erősítésén és az együttműködésről vitázott az Európai Parlament. A kontinensen már most is vannak olyan fejlesztések és beruházások, amelyek uniós beruházásban valósulnak meg. Chrysoula Zakaporolut, a Renew Europe francia képviselőjét hallják.
A prioritás az emberi fejlődés. Ez egy olyan kihívás, amelyben mind európaiként, mind afrikaiként együtt kell vállalnunk az ökológiai és digitális átállást.
Az európai vállalatok és Afrika gyors ütemben növekvő piacai egyaránt profitálhatnak az európai magánbefektetésekből. Az EP képviselők szerint olyan új partnerséget kell kezelni, amely az egészségügyre, az oktatásra és tanárképzésre, illetve a lányok és a nők szerepvállalásának elősegítésére fókuszál.
Jelentésem középpontjában a fiatalok és a nők állnak. A nők szerepvállalásának elősegítése. A nők egészségét, a női vállalkozókat és az oktatást érintő kérdések. Ez az afrikai társadalom erőssége.
Az EP képviselők azt szorgalmazzák, hogy az EU-Afrika stratégia lépjen túl az együttműködésen, és egy tartós, kölcsönösen előnyös kapcsolattá épüljön ki. Ez volt az EP percek, műsorunk meghallgatható és letölthető az infostart.hu/inforadio/EP-percek oldalon, valamint podcaston is.
Az EP perceket hallották.
Afrikának a gazdasági segítségnyújtás mellett az a legfontosabb, hogy emeljék a helyi oktatás színvonalát akár az Európai Unió segítségével is, hangsúlyozta Hölvényi György, kereszténydemokrata európai parlamenti képviselő. Szabó Gergő az új EU-Afrika stratégiáról kérdezte a néppárti frakció fejlesztéspolitikai szakmai vezetőjét.
Arról van szó, hogy Afrikát végre Európa egyenlő partnerként kívánja kezelni. A másik, ami nagyon fontos, hogy Afrikáról Afrika nélküle deklarálja tulajdonképpen ez a dokumentum, Európa nem akar dönteni. Ez ugye aránylag logikus, de hát azért ez több száz éven át nem így volt. A másik, ami nagyon fontos, és ez számomra, ha azt mondom, talán a legfontosabb, az oktatással kapcsolatos kérdése. Tehát lehet gazdasági javulást elérni, lehet beruházásokat. De azt hiszem két alapfeltétel van, és ebből az egyik az oktatás, ami nélkül nincs előrelépés. Fiatalok gyakorlatilag nem jutnak be az iskolába, de az iskoláknak a minősége piacképes tudáshoz nem juttatja a fiatalokat. Egy olyan lépés hányszerbe kerülnek, ami egész életre szól. Hát ezért nagyon fontos, hogy legalább deklaráció szinten az Európai Unió nem csak gazdasági, nem csak mindenféle politikai segítséget akar adni, hanem kifejezetten az oktatásra akar fókuszálni, ez nagyon fontos. A másik az kifejezetten a biztonság. Ez azért nagyon fontos, a biztonsággal való foglalkozás, amikor nincs fejlődés. Tehát ha nincs biztonság, akkor nincs vetés, nincs aratás, nincs oktatás, nincs élet. Az ember akkor a túlélésre rendezkedik be, és ez nagyon gyakran előfordult az elmúlt évtizedekben Afrika és természetesen a világ más részén. És ezen belül a terrorizmus elleni küzdelem, ez egy nagyon alapvető kérdés, ezen belül nyilván a vallási szélsőségekkel kapcsolatos küzdelem ugyancsak. Ezek mind olyan ügyek, mind olyan dolgok, ami európai polgár számára közelebb hozhatja Afrikát, hitelesebben tud valóban partnerségbe kerülni.
Gyakran hallani, hogy a segítséget Afrikába kell vinni azért, hogy ott a helyzet rendeződjön, és hát valóban egy vonzó térség legyen az ott élők számára is. Hogyan, milyen módon, milyen segítségre gondol az Európai Unió, a közösség, miben, hogyan tud ezért tenni?
Egy mondatban azt lehet mondani, hogy az Európai Unió egyre inkább azt szeretné kifelé bizonyítani, hogy van közös külpolitikánk, de azért ez csak nagyon-nagyon-nagyon csak részben igaz. Hisz hagyományos Afrikával foglalkozó, mondhatjuk úgy, volt gyarmattartó országok mellett, nagyon sok újabb tagország, és ez nem csak a közép-kelet európaiakat jelenti, hanem az előtt csatlakozottak is, Afrikába keresik a partnerségüket, érdekeiket. Egyes tagországok mit szeretnének, és egyes kormányok mit szeretnének. És ebben nagyon hangsúlyos a úgynevezett helyben segítés, és ez az, ami tulajdonképpen egy belépőt jelentett olyan a közép-európai országok számára, mint például Magyarország, aki megfordította, hangsúlyozom, nem egyedül, hanem másokkal együtt a tendenciát, hogy próbáljuk meg minél több embert elhívni, a magas szintű oktatásban részesült embernek munkáját biztosítani Európában, de ez nem megoldás. Hisz ezek az emberek, ezek a fiatalokra otthon van szükség. Én ezért nem is szeretem, mikor azt mondják, hogy Afrika túlnépesedéséről van szó, hisz persze, hát egy óriási gumszerű növekedés van, de azt hozzá kell tenni, hogy ezekre a fiatalokra pontosan a saját országuk, a saját régiók jövőbe szempontjából otthon lenne szükség. Azok, akik aztán tényleg veszélybe kerültek, életveszélybe kerültek, és ezáltal menekülté válnak, az egy másik kérdés, de ez a migrációtól meg kell különböztetni, ez a politikai, hogy mondjam, csatának az egyik leglényegesebb eleme.
Hölvényi György, kereszténydemokrata európai parlamenti képviselőt hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szakmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.